Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombat Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is. Írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, 3 egymást követő pénteken publikálta a 3 nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu, építészeti és magasépítészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt 2 évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirati irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend. Jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandák ezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertájmesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínelők is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
Hat új környezetkímélő bívájdi elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben már új bívájdi típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még két villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a Miskolci vonalakon, valamint a Felső-Zsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felső-Zsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
Legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk, nem kellett hitelt fölvennünk, környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is hál' Istennek jó sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevételért vagy nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségben mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.
Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol, akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek. Ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítéses sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőség. lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz infoltja lehet ennek az eseménynek.
Több turista utat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidülésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
60-ban június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor strandunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük az alapszortimentünket, hogy alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem, idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az uszoda, az mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb új 60-ban a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandolni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bírjanak hűselni az emberek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittelpál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az EGRI Májva Virágpont vezetője Pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittelpál könyvtár főigazgatója Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a 10 lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittelpál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók is kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportban sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
Abszolút.
Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták az, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Na most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
Hogy egy introvertáltabb személy.
Ah, igen, igen, igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban. És nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát, hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát, hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak, vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként használjuk meg, hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy dükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
Igen, meg ugye,
ezt láttam.
Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet a magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket. És hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltja az agressziót.
Ebbe soha nem gondoltam így bele.
Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, mikor, hogyha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz két évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, de van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
Jó, mert magamra is veszem akkor.
Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni. És ez ugye ez az első, ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítésre nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felsziszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiáljuk annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
De az nem sorozatgyilkos.
És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból.
Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette.
Most igen.
Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
Mint a John Wayne Gacy.
Igen.
Például.
Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele. Már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen. Ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van. Tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes sorozatos alakot, akik pszichopaták vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
Hát úgy nagyjából igen.
Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadik lamból, ez megvan neked, ezt ismered?
Nem.
Nem, de akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában ilyen viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
Tőlük. Igen. Van,
de most már egyébként sokkal komplexebbek, most hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek. A mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy az azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzád, és a kedved visszatér.